3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa. A testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Pazolini atya első adventi prédikációja. A proféta Isten erős szava, mely válaszra kötelez.
Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. A toledói Caritas csoportját fogadva a Szentatya a szeretetszolgálat és az igazságosság alapelveire emlékeztetett, hogy testvéribbé tegyük a társadalmat. A fele barátunk szolgálata nem pusztán állampolgári kötelesség, hanem olyan kézműves munka, amivel elvihetjük az evangélium világosságát azoknak, akik nem találnak támaszt és befogadást. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a spanyolországi Toledo egyházmegyei Caritas mintegy 100 tagját, akik a szervezet létrejöttének 60. évfordulóját ünneplik.
Un compromiso que según pude observar va más allá del bien concreto que se le puede hacer a una persona, asumiendo el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad.
Spanyol nyelvű beszédében a Szent Atya a szeretetszolgálatról szólva elmondta, jóval túlmutat a konkrét jó cselekedeten, amelyet egy embernek tehetünk. A társadalmon belüli változás motorja lehet a szeretet és az igazságosság szellemének terjesztése által. A cél az, hogy minden jó akaratú emberben fölébresszék az olykor alvó, vagy nem növekvő, testvéribb lelkiismeretet. Így módon elkerülhetjük azt a veszélyt, hogy csak állampolgári kötelesség és emberbaráti szeretet legyen a karitatív cselekedet, ehelyett az evangelizálás eszközévé válik. Ez olyan egyetemes nyelv, amit mindenki ért. Az irgalmas cselekedetek nem szorulnak tolmácsra, nem kell szótár, hogy lefordítsuk őket. Ezt a mindenki számára érthető egyetemes nyelvet a Caritas munkatársainak tanúságtétele és elkötelezettsége írta, akik Jézus Krisztust és evangéliumát képviselik. Ez a magas célkitűzés kézműves munkát igényel mindenki részéről, mely olyan emberi és lelki képzésre épül, amely lehetővé teszi, hogy szolidárisan tekintsünk a szociális problémákra. Ebben iránytűnk az egyház társadalmi tanítása, megkívánja az együttműködést és szinodalitást valamennyi egyházmegyei lelkipásztori kezdeményezéssel. Végül Ferenc pápa arra bátorította a toledói Caritas tagjait, hogy legyenek bölcs tanítómesterek, mert a világnak ma erre van szüksége. Ezt a bölcsességet Krisztustól, az imából, az evangéliumból és a rászorulók meghallgatásából nyerhetik el. Egy olyan világban, ahol az ostobaságot drága pénzen adják, veszik, ott kell maradnunk azok mellett, akiknek nincs hova lehajtaniuk a fejüket, és nem találnak befogadásra. A Toledói Egyházmegyei Karitás tavaly közzétett adatai szerint a helyi érsekség területén 116 plébániai, 2 plébánia közi karitás és 5 egyházmegyés karitás központ működik.
Pápai üzenet: testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa szerdán üzenetet küldött a testvérületek és a népi jámborság második nemzetközi kongresszusa résztvevőinek, amelyet december 4-én szerdán tartottak Sevillában. Üzenete elején a pápa elismerte a sevillaiak egyedülálló ájtatosságát, akik lelkesen élik meg hitük megnyilvánulásait mindaddig, amíg társadalmi szerkezetük szerves részévé nem válnak. Ez az élénk hit nem csupán személyes út, hanem közösségi is, amely alakítja az egyház életét, jegyezte meg a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy a népi jámborság igazi ereje abban rejlik, hogy elhozza Krisztust a világba. Idézte Szent Manuel Gonzálezt, aki úgy jellemezte a keresztény életet, mint egy körutazást, amelynek odaútja Krisztusban kezdődik, és az emberekben ér véget, majd a visszaút az emberekben kezdődik, és Krisztusban végződik. Ez az út, magyarázta, az egyház küldetésének lényegét képviseli, hogy közelebb hozza az embereket Istenhez. A pápa hangsúlyozta a népi ájtatosság sokféleségében rejlő egységet is. Kiemelte, hogy a sok sajátosság, szolgálat és feladat kitartással és türelemmel végezve hogyan harmonizál egymással. A pápa megjegyezte, akár keresztet hordunk, akár egyszerűen imádkozunk, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz a szeretet jellemzi, ami olyan kollektív harmóniát teremt, amely felfedi Krisztus szépségét. Ezután bátorította a híveket, hogy továbbra is vigyék el Krisztust az utcákra, hogy mindenki lássa szépségét. Az áhítat megélésének pillanataiban hullajtott könnyekről beszélve, a pápa a bánat és a szeretet eme cselekedeteit az Isten iránti őrült szeretetnek nevezte, amelyek egyesek számára talán érthetetlennek tűnnek, de a hit erőteljes tanúságtételei. Még egyszer idézte Szent Manuelt, aki hangsúlyozta: az emberek éheznek az igazságra, a szeretetre, a jólétre, az igazságosságra, a mennyországra, és anélkül, hogy ezt észrevennék, Istenre. A pápa arra buzdította a híveket, hogy jótékonysági cselekedetekkel válaszoljanak erre az éhségre, közvetítve Isten gyöngétségét a testben és lélekben szenvedők felé. Üzenete végén Ferenc pápa arra biztatta a kongresszus résztvevőit, hogy a jó pásztor mintájára folytassák zarándoklatukat. Akár a keresztet hordozzuk, akár az ő boldogságos édesanyjának palástja alatt állunk, úgy érezzük, hogy mi vagyunk Isten mezője, országának magva. Hozzátette, hogy a népi ájtatosság kifejeződései nem csupán rituálék, hanem módjai annak, hogy elhozzuk Krisztus szeretetét a világba.
Ferenc pápa: a testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Idén nyáron engedélyezte Ferenc pápa Guido di Montpellier testvér boldogként való tiszteletét mindazon rendek, kongregációk és közösségek számára, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet. Csütörtökön audiencián fogadta a Szentatya ezeknek a közösségeknek a képviselőit, akiket emlékeztetett a francia szerzetes, szegények és betegek iránti odaadására. Guido a 12. század második felében a franciaországi Montpellier városában született gazdag családban. 1190 előtt kezdte el a szegények és a rászorulók szolgálatát, és kórházat alapított számukra Montpellier külvárosában. Guido kezdettől fogva a Szentlélekre bízta az irgalmasságnak ezt a művét. Rövid időn belül sok követőre talált, akik példájától ösztönözve a szegényeket és rászorulókat akarták szolgálni. Így született meg egy közösség, amelynek tagjai férfiak és nők, világiak és egyháziak voltak. 1198-ban a Montpellier-i kórház a Szentszék és a pápa közvetlen fennhatósága alá került, és megerősítette a Guido által a közösségének készített szerzetesi regulát. 1198-ban a közösségnek a Montpellier-i kórházon kívül már 10 másik hasonló intézménye volt Dél-Franciaországban és újabb 2 Rómában. Az 1201-ben kibocsátott Cupientes pro plurimis bulla a római Sancta Maria in Saxia templomot, mai nevén Santo Spirito in Saxia, a szászok Szentlélek temploma, a Domus Hospitalis-szal, vagyis a kórházzal együtt, amelyet maga harmadik Ince alapított 1198 és 1201 között, Guido di Montpellier és társai gondjaira bízta. A csütörtöki pápai audiencián jelen volt a római Santo Spirito kórház igazgatója és vezetőségi tagja is. A pápa spanyol nyelvű beszédében emlékeztetett Guido di Montpellier regulájának 3 fő vonására, amellyel a szerzetesi életet szabályozta. Szeretett közösség, semmi magántulajdon és szolgálat. Ez szigorúan józan és a világtól elszakadt életstílust jelent, mely megmutatja, hogy vendégek vagyunk Isten házában, a Szent Háromság házában, mely befogad minket, és amit megosztunk a szegényekkel, akiket szolgálnunk kell. A szerzetesi élet így jóval túlmutat azon, hogy osztozunk a helyen, a feladatokban és a szolgálatban. Azt jelenti, hogy teljesen átadjuk magunkat Istennek a testvérünkben, fenntartás nélkül. Nem hagyunk meg semmit a világi bizonyosságokból a zsebünkben, a cellánkban, vagy ami még rosszabb, a szívünkben, mert csak ezzel a szabadsággal kezdhetünk egy olyan tervbe, amelyben együtt haladunk, és amelynek eszkatológikus jelévé válunk. Az utazásba, az Úr hívására, az ég felé. Ezen az úton a Szentlélek támogat minket Jézus követésében, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon.
Pazolini atya első adventi prédikációja. A próféta Isten erős szava, amely válaszra kötelez. December 6-án pénteken Szent Miklós püspök emléknapján tartotta meg első prédikációját a pápai ház új szónoka Roberto Pazolini kapucinus atya, akit Ferenc pápa nem egészen egy hónapja, november 9-én nevezett ki a 90 éves Raniero Cantalamessa bíboros helyébe. Pazolini atya, Ferenc pápa és a pápai ház tagjai jelenlétében a 6. Pál aulában emlékedett a meglepetés kapujáról, a próféták sajátos szerepét elemezve. A remény kapui, a szent év megnyitása felé, a karácsony jövendőléseken keresztül címet viseli Pazolini atya Advent 3 péntekén tartó sorozata, amely mint egy lelki előkészületként is szolgál a karácsonyi éjféli misén megnyitandó vatikáni szentkapu nyitánya felé. Első beszédének 3 témája, a próféták szava, a más vélemény bátorsága és végül a beleegyezés bátorsága. Mai adásunkban először a szónoknak a prófétai szó működéséről és hatásáról szóló gondolatait ismertetjük.
In queste meditazioni di avvento ci lasceremo un po' guidare dalla voce dei profeti, varcando con loro alcune porte ideali. La prima che proviamo ad aprire è quella dello stupore.
Advent időszakában a liturgia számos prófétai szöveg meghallgatására indít bennünket azzal a céllal, hogy újra rácsodálkozzunk a megtestesülés misztériumára, az Úr Jézus eljövetelére és majdani visszatérésére a világban. Ezekben a varázsos és bátor reménnyel teli olvasmányokban a próféták, Istennek választott emberei hangot adnak az ő szavának és megpróbálják felrázni az embereket. De kik is ezek a próféták? Tette fel a kérdést a szónok. Az Isten meghívta próféták, és egyedül a próféták tudják megadni annak az értelmezését, hogy milyen irányba halad az üdvösség történetében Isten terve és akarata. A próféták eszköze, amellyel szolgálatukat végzik, az emberi szó, amely egyfelől erős, hiszen Isten tekintetére és a valóság feletti ítéletére utal. Másrészt az ő szavuk rendkívül gyenge eszköz, amely nem kényszerítheti, hanem csak ajánlja Isten gondolatát. Semmi sem gyengébb ugyanis a szónál, mégpedig 3 szempontból. Először is olyan, mint a vibráló szél. A távolság és a nyelv képességei is korlátozza. Tartami azonosságát pedig számtalan tényező zavarja. A szó erőtlen továbbá, mert maga a beszélő ember gyenge, ha csak nem áll mögötte gazdagság, hadsereg és bíróság, és gyenge azért is, mert nagyon is különféle emberi szívekre irányul. Végül gyenge a szó, mert akinek azt ki kell mondani, az már is menekülhet, Jónásként, vagy hallgathat Jeremiásként. A próféták üzeneteit pedig komolyan kell venni, azokat nem halogathatjuk felületesen vagy figyelmetlenül. Erejük abban áll, hogy kizárja a közömbösség minden lehetőségét, akik hallják, válaszút elé kerülnek, megnyílnak vagy elzárkoznak. Ilyen volt az egykor Izraellel, és aztán az egyházzal is. Ez azért történik így, mert minden prófétai jövendőlés arra irányul, hogy két szabadság közti találkozást és párbeszédet bátorítson. Istenét, aki mindig hűséges az ő szövetségéhez, és az emberét, aki gyakorta bizonytalan és tétova a meghívás előtt. Hogy mi is történik a prófétai szót meghalló emberrel, az jól példázza 62. Zsoltár verse. Egyet szólt az Isten, két dolgot értettem belőle. Mert ebből kitűnik, hogy a proféták hangja miként érinti az érzékenységünket. Amikor a proféta szól, mint a két hangot észlelnék egyszerre, az egyik vigasztal is felemel, a másik nyugtalanít és megfed. Pontosan ezt a kettőséget tapasztalja meg Jeremiás is, aki a prófétai meghívásakor érzett kezdeti ellenállását később le tudta győzni, ahogy leírja nekünk. Akkor az Úr kinyújtotta a kezét, és megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Jeremiás félelem fogja el a feladat láttán, hogy az emberekhez szóljon, tudva, hogy szavainak hatása kettős lesz, mert azok rombolnak, hogy aztán építhessenek. Éppen ebben áll minden prófétai hang ellentmondása, a Szentírás összes prófétája esetében. Amikor a próféta Isten nevében beszél, szavai egyrészt mindig vádot is tartalmaznak, amely határozott felelősségre és igazságosságra szólítanak fel. Mindazonáltal ez a figyelmeztetés és fenyegetés gyakorta és váratlanul megváltozik, és megnyílik a reménység előtt. Isten megerősíti szeretetének hűségét, és új lehetőséget kínál az embereknek, hogy a szövetség ajándékához járuljanak. A prófétai szó meghallgatásának a nehézsége annak tömörségéből fakad, amelynek célja az Istenhez térésünket mozgósítja. Valójában szívünk ijedelemre is bezárkózásra hajlik, ha túl intenzív nógatással találkozik. Naív dolog azt gondolni, hogy ez a bezárkózás csak a proféta szigorú hangjától függne, ugyanis süketnek és érzéketlennek találjuk magunkat, amikor Isten szava megpróbál újra megnyitni minket a reménység felé. A jó hír befogadása azonban karáncsem azonnal történik, főként régóta fennálló szenvedés, csalódás és bizonytalanság esetén. A kísértés, hogy semmi új dolog nem történhet, gyakran belopja magát a szívünkbe, és időnként árnyalt cinizmusra is indít. A prédikátor könyve csupa hiába valóságról beszél, ám a proféták szava éppen ott talál bennünket, ahol kísértésbe esünk és elhisszük, hogy a valóság már nem tud új fénysugarakat kínálni, hogy a remélt ígéretek soha nem fognak beteljesedni. Ekkor szólal meg Izajás próféta, most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön. Ezzel a kihívással kell szembenéznünk az adventi időszakban, szólt a szónok, felismerni Isten jelenlétét és cselekvését a történelemben, és felszítani magunkban a rácsodálkozást az iránt, amit Isten meg tud és meg is akar valósítani életünkben és a világ történelemben. A Názáretben eltöltött rejtett életének több mint 30 eszendája alatt Jézus olyan mélyen magába tudta olvasztani ezt a reményt, hogy amikor először hirdette meg a világnak az evangéliumot, akkor azt ezekkel a szavakkal kezdte. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Zárta a pápai Ján szónoka első adventi beszédének első nagy témáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent első hetének evangéliumi szakaszai találkozásokról, az emberek és Jézus kapcsolatáról szóltak, a pogány századosról, a tanítványokról, a pusztában testileg éhező, majd a tanításra éhező népről, valamint a gyógyulás reményében Jézus után induló vakokról. A mai evangélium segítségével nagyobb távlatból láthatjuk mindazoknak a széles körét, akik Jézushoz fordulnak, s akikhez az Úr megváltói küldetése szól. A találkozások a mindkét irányból történő közeledésnek köszönhetőek. Egyrészt Isten eljön az emberek világába, Jézus elindul az emberek közé, másrészt az emberek is megmozdulnak, keresik őt, hozzálépnek, megszólítják és követik őt. A személyek fizikai találkozásán túl a lelki találkozásokra, a vágyak és igények, az isteni és emberi érzések találkozására is érdemes felfigyelnünk. Találkozik az Isten részéről az emberek felé áradó irgalom és szeretet, az emberek megbocsátás, megváltás iránti vágyakozásával. Adventben arra gondolunk, hogy a megváltó közeledik felénk. Csak akkor találkozhatunk vele, ha mi is megmozdulunk, és vágyainkkal elébe sietünk. Ha a lelki vakság, a bűn sötétségében élünk, akkor lépjünk Jézushoz, és kérjük tőle a lelki megtisztulást és megvilágosodást. Ha az örök élet tanítására szomjazunk, akkor üljünk le mellé és hallgassuk őt. Ha fáradtak, elkeseredettek és csüggettek vagyunk, akkor kérjünk tőle erőt életünk küzdelmeihez. Jézus küldetése hozzám szól, kegyelmét bőséggel adja nekem. A vele való találkozás átalakítja, megújítja életem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor tegnap a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban kikerülhetetlen, ha itt hagynák Európát, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Orbán Viktor este a Karmelita Kolostorban fogadta a Budapesten tanácskozó Patrióták Európáért uniós parlamenti képviselőcsoport tagjait, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő kifejtette, azért alapították meg a pártszövetséget, hogy Európát újra erőssé tegyék. Akármerre tekintünk a világban, keletre vagy nyugatra, a szuverenista erők felemelkedését láthatjuk a választásokon, már csak a brüsszeli erődöt kell bevennünk, fogalmazott. Hozzátéve, hogy idézem, mi patrióták vagyunk a brüsszeli elit egyetlen valódi ellenzéke, Európa új hangja, amelynek hallatán Brüsszel megremeg. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter felmentette tisztségéből Pachner Róbertet, a Védelmi Beszerzési Ügynökség ZRT vezérigazgatóját, közölte a tárca. A tájékoztatás szerint a gazdasági társaság vezetőjeként Pachner Róbert a cég működésért és az informatikai biztonságért is felelt, ennek köze lehet viszont ahhoz, hogy nemrég üzleti titkokat szerezhettek meg a Védelmi Beszerzési Ügynökséget támadó hekkerek. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes szélső jobboldali Kain Georgescu videóüzenetet tett közzé, amiben úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos államcsínnek felel meg. Ellenfele a liberális Mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Lasconi pozitívan reagált a fejleményekre. A jövő év második felében lehetségessé válik az Oresnyi közepes hatótávolságú hiperszónikus rakéták fehér oroszországi telepítése, jelentette ki az orosz elnök Minszkben. Vladimir Putyin arra reagált, hogy fehér orosz hivatali partnere Alekszandr Lukasenka arra kérte, telepítse modern fegyverrendszereket országába, mert ez szerinte megerősíteni az orosz-fehér orosz szövetségi állam biztonságát a nyugat részéről erősödő fenyegetés közepette. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre Magyarországon, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó arról számolt be, a világ vezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket gyártanak majd. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárddal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, hogy pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi beruházási értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, biztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt. Végül az időjárásról: felhős, borult lesz az ég, szitálással, gyenge esővel, északkeleten havas esővel, húszálingózással. A szél helyenként megélénkül, a csúcsomérséklet 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2024. december 7-e van, szombati nap. A mai napon a római katolikus liturgiában Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja van, ezért is ma az Ambrusok ünneplik névnapjukat. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Péderi Zsolt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Műsorismertetést hallanak, melyet útinform és időjárás előrejelzés követ. A napversében Szabó Lőrinc Téli fák című versét hallják. Utána a Szentek Szent Életű Emberekben, mint mondtam, Szent Ambrusról lesz szó, és elmondjuk még 8 óra előtt az imát Csepelényi György boldogávatásáért. Kedves hallgatóink, műsorajánlót legközelebb 8 óra 5 perckor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Útinform, út és látási viszonyok. A Dunántúlon túlnyomó részt csapadékos az idő. Esik vagy szemerkél az eső, ahogy Kalocsa, Baja és Kiskörös, valamint Szeged és Hódmezővásárhely térségében is. Salgótarján, Putnok és Ederény térségében havas eső esik. Az északkeleti tájakon szemerkél az eső. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata országszerte vizes nedves, valamint a lefagyást megelőzendő védekezés nyomán sónedves. Békés Csaba Orosháza, Hódmezővásárhely, valamint a főváros közelében közepes a látótávolság, Dunakeszi, Vác és Gödöllő között 100 és 300 méter közé eshet a belátható út hossza. Kötfoltok nehezítik a közlekedést az M1-esen, Tatabánya, Bicske és a főváros között. Továbbá Bakony északi felén, az Alföld északi részén, Heves és Polgár térségében is. Máshol jók a látási viszonyok. Balesetekről hála Istennek nem érkezett jelentés, maradjon ez így a nap folyamán. Az M3-ason Nagykáló és Ófehértó között aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalt a 247-es és a 237-es kilométer között lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad, a munka kapcsán pedig a mohos pihenő nem használható a főváros irányában. Sakompok. A Tisza középső szakaszán Tiszecsege és Ároktő között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp. A Csongrádi ponton hídon a felújítási munkálatok egyelőre befejeződtek, így az átkelés éjjel-nappal lehetővé vált. A Szamoson hosszú szünet után Szamossái és Porcsalma között ismét jár a komp. Mindannyiuknak balesetmentes közlekedést kívánok, rövidesen időjárás előrejelzést hallanak.
Sem osztul, mindjárunk,
Most a várható időjárásról: többnyire borult idő várható délelőtt, csak kisebb körzetekben, később már nagyobb területen, főként nyugaton és délen szakadozik, csökken a felhőzet, de akkor is csak átmeneti jelleggel. Kora délelőttig a Dunántúlon, a Dunatisza közel déli felén fordulhat elő eső, emellett északkeleten néhol hószálingózás, havas eső is kialakulhat. A déli délkeleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kora délután 1 és 9, késő este -1 és +4 fok között alakul. S nézzünk szét az országban a legfrissebb hőmérsékleti adatokért. Békés Csaba 2 fok, Budapest, Debrecen 1, Győr 3. A Kékesen -2 fok van, Miskolcon és Napkoron 1, Paks 3 fok, Pécs 2, Sármelléken 1 fok van, Siófokon 3, Szegeden, Szolnokon 2, Szombathelyen 1. És szintén 1 fok van Sátoraljaújhelyen, csak úgy, mint Jászberényben, Egerben pedig 0. A napi meleg rekord Selye, ez Baranyavár megye, 2010 óta tartja 18,5 Celsius fokkal. 1925-ben pedig Jászberényben -22 volt. Azóta sem volt, december 7-én hidegebb az országban. És jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatással ma nem kell számolni.
A nap verse. Szabó Lőrinc, Téli fák. Hegynek vitt az erdei út. Megálltam. Vacogtak a fák, jobbra-balra messze kinyílt szemeim előtt a világ. A táj, mint vén agy vértelen eszméi, úgy levetkezett, és nem maradt belőle, csak a csontváz tiszta szerkezet. Tél volt és csönd, még semmi hú. Az estiköd gyűlt és oszolt, az elmúlt nyárnak a halott jelen csak kísértete volt, s az élt, a múlt, mikor aranysípot fújtak itt a rigók, a zöld nyár, melynek hűlt helyén most füstként szürkült a bozót. Kísértet voltam én is a felboncolt és kipreparált erdőben. Szinte csontomig éreztem a csupasz halált. Fa vagyok én is, ágas-bogas csontváz. És éreztem a gúst, s hogy az idő, hogy marja le rólam is a lombot, a húst. Soká és mozdulatlanul álltam ott a dermedező csöndben. És lepattant egy ág, és megmoccant a temető. Fölnéztem. No, menjünk! De most rám fogta 1000 fekete vasvilláját, és körülállt a halott vázak erdeje. Na-na, ráztam fel magamat, és megindultam, és mire elértem az első házakat, átjárt az élet melege, de tovább is, egész úton láttam még, hogy a ködön át hogy döfködtek felém fekete szarvaikkal a téli fák.
Szabó Lőrinc Téli fák című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Szabó Lőrinc költő, műfordító, 1900-ban született Miskolcon. 1908 és 18 között a debreceni református főgimnáziumban tanult. Ott tett hadi érettségét, és a frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. Állást kapott az Estlapoknál, és 3-szor is elnyerte a Baumgarten díjat. 47-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. Nem is publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. Szabó Lőrinc 1957-ben hunyt el.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ambrós püspök, egyháztanító. Valószínűleg 339-ben született Trierben, meghalt 397. április 4-én Milánóban. 58 évet élt. Milánóban az ariánus püspök, Auxentius, meghalt. Jó lehet ízig-vérig ariánus volt, diplomata ügyességével értett ahhoz, hogy állását mindvégig megtartsa. Utódának megválasztása viharosnak ígérkezett. Ambrus, aki mint a város kormányzója felelős volt a nyilvános rendért, személyesen megjelent a helyszínen, kétségtelenül azért, hogy a legrosszabbat elkerüljék. A gyűlés alatt egy hang, talán egy gyermek hangja, felhangzott a tömegből: Ambrus legyen a püspök. A jelenlévők azon módon meg is egyeztek ebben. Ambrus azonban nem értett egyet megválasztásával. Az hozta fel ellenvetésül, hogy ő még csak hitújonc. Minden hiába, a közkívánság előtt meg kellett hajolnia. Fölvette tehát a keresztséget, és 8 nappal később, valószínűleg 374. december 7-én püspökké szentelték. Édesanyja csodálatra méltó keresztény asszony volt. Férje halála után 2 fiával és 1 leányával Rómában telepedett meg. Ambrus fiatal korában rendezett életmódot folytatott. Pályafutása gyors és ragyogó volt, és 30 éves fejjel Milánónak, a fővárosnak élére emelte. Most új élet kezdődött számára. Komolyan kezdte venni életének megváltoztatását, amelyet új állapota követelt meg tőle. Vagyonát szétosztotta a szegények között, és szigorú munkával és tanulmányokkal teli életet folytatott. Ambrus azonban elsősorban híveinek püspöke és atya volt. Hirdette az evangéliumot, magyarázta a szentírást, a szentségeket és a liturgiát. Szerette a liturgiát, és azon fáradozott, hogy az Isten tiszteleteken népénekeket vezessen be. Ő maga is írt himnuszokat, és görög énekektől ihletve dallamot is szerzett hozzájuk. Ezért mindenek előtt az evangélium erkölcsi követelményeit hirdette nyomatékosan. Az új milánói püspök a szociális igazságosság apostolának mutatkozott, korának társadalmi viszonyaival szembesítve, amelyekben az anyagi javak elosztásának különbsége még egyházi körökben is észrevehető volt. Kipellengérezte a pénz káros hatásait és a túlzott vagyonhalmozást. Néhány szó homiliájából: te a szegénynek egyáltalán nem abból adsz, ami a tiéd, csak abból, ami az övé. Te csak eltulajdonítottad, ami mindenki használatára szól. A föld mindenkié, és nem csak a gazdagoké. Csak éppen kevesebben vannak, akik jogos tulajdonukat nem használják, mint akik használják. Ezért csak azt fizeted meg, amivel tartozol, nem kötelező nagylelkűségről szó sem lehet. Ambrus püspök föllépett az egyházi függetlenség biztosítására az állammal szemben. Hirdette: a császár az egyházban van, és nem az egyház fölött. Amikor az evangéliumot vagy az igazságosságot érte sérelem, Ambrus félretett minden személyes és baráti érzelmet. Magát nagy Teodóziuszt is kényszerítette, hogy ezt a jogot elismerje és alávesse magát neki. A császár ugyanis Szalonikiben 7000 embert, köztük asszonyokat és gyermekeket kardélre hányatott, hogy bosszút álljon egy népi fölkelés alkalmával megölt gót parancsnokért. Ambrus ezt a bűntényt erősen elítélte és kiközösítette a császárt. A császár előbb ellenszegült, de később megbánta bűnét. 390 karácsony éjszakáján a föld leghatalmasabb császára megjelent a vezeklő ruhában, hogy nyilvánosan levezekelje bűnét, és így elnyerje újrafölvételét az egyházba. 5 évvel később Ambrus tartotta fölötte a gyászbeszédet. Különlegesen finom érzékkel beszélt Ambrus a szüzességről és a boldogságos Szűzmáriáról, de sehol annyira el nem árulja lelkének legmélyét, mint az imában. Ime egy részlet egyik imájából: Jézusom, engedd, hogy megmossam szent lábadat. Szent lábadat én piszkoltam be, mióta lelkemben jársz. Engedd meg, hogy lemossam a piszkot, amellyel lépteidet meggyaláztam. De honnan vegyem a forrásvizet, hogy lábadat megmossam? Nincs ilyen vizem. Csak a szemem marad, hogy sírjak, és ha lábadat könnyeimmel nedvesítem, bárcsak magamat is megtisztíthatnám vele. Bizalmas kijelentései elárulják szívének alázatát, tiszteletét minden ember, még a bűnös iránt is. Uram, adj hát nekem részvétet minden esetben, amikor tanújának kell lennem, hogy egy bűnös elesik, nehogy dőfösen és fennhéjázóan büntetni merjem, inkább vele sírjak és szomorkodjam. Különösen is gondoljunk arra, hogy legyen meg bennünk is Jézus szívének alázata, tisztelete az emberek iránt, és az igazi szelídség, amire felszólított minket Jézus, amikor ezt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. A milánói püspök élete egyetlen hosszú várakozás volt urára és mesterére. Egész élete Isten iránti hálától izzott. 397. április 4-én hunyt el. Ünnepét a húsvéti időszak miatt nem áprilisban, hanem december 7-én püspökké szentelésének napján ünnepeljük. A Szentmisében így imádkozunk, Istenünk, te példaképül adtad Szent Ambrós püspököt, hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. Támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap imája.
Jézus panasza, ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.